Vallő, beszélgetés életről és a Szentírásról. Pokriva László atyával, az esztergomi Szent Anna templom plébánosával Osvai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Pokriva László plébános atyát, az esztergomi Szent Anna plébánia plébánosát. Katolikus pap László atya, honnan, kitől, mitől, milyen hatásoktól lehet eredeztetni ezt a hivatást László atya életében?
Hogyha az ember nagyon alaposan akarná végig gondolni, hogy honnan is jött a hivatása, akkor nyilván elsősorban a Jóistentől. Ő az, aki az embert meghívja, ő az, aki az embert kiválasztja, és ő az, aki az embert felszólítja, hogy jöjj és kövess engem. De nyilván ezt a Jóisten rendszerint nem valami hatalmas csoda, vagy a megnyílt égen keresztül teszi, hanem embereken keresztül, emberi példákon keresztül. És konkrétan az én életemben egy akkori plébános atyán keresztül tette ezt a Jóisten, ugyanis én Dorogon születtem, és ott is éltem, egészen addig, amíg szemináriumban nem kerültem, és az én gyerekkoromnak egy jelentős és meghatározó egyénisége volt Rozsányi Zoltán atya, aki azon a plébánián teljesített szolgálatot, amelyhez én is tartoztam, és ahova én magam is jártam. Őróla annyit kell tudni, hogy idősebb korában érezte magában a papi hivatást, és már 40 éves volt, amikor felszentelték pappám, de onnantól kezdődően egészen fiatalos lendülettel végezte a szolgálatát, először káplánként több helyen, aztán Nagylócon plébánosként, és aztán úgy került Dorogra. És az ő papi életének az egyik központi feladata a fiatalokkal való foglalkozás volt. Talán emiatt is került ő Dorogra, hogy túl sokat foglalkozott a fiatalokkal, ami abban az időben azért nem volt nagyon jó dolog az állam szemében. Azért került Dorogra, mert túl jó pap volt, és úgy gondolták, hogy Dorog, ami akkor már azért hát a szocializmus egyik kisebb fellegvárának számított, hogy ott majd akkor megtörik őt, és ott majd ebből a lendületéből sokat fog veszíteni. Közben meg nem is tudták igazából, hogy mekkora jót tettek vele, hiszen ő mindig is olyan helyre vágyodott, ahol sok a munkás ember, ahol sokkal az egyszerű ember, ahol vannak azért gyerekek, vannak fiatalok. 1976-ban került ő Dorogra, és nagy lendülettel indította el ott is a különböző pasztorációs munkákat. Az ő szerénysége, az ő alázata, az ő élet szentsége egy olyan példa volt mindenki számára, hogy abban az időben, amikor nagyon nehéz körülmények voltak az egyház számára, nem volt mindig könnyű, különösen is Dorogon, ugye a hitét az embernek megvallania, mégis teli volt a templom, és mégis sokan szerették őt, és ő volt a mindenki Zoli bácsia. És amikor én gyerekként megismerkedtem vele, akkor rám is nagy hatással volt. Sokszor láttam őt imádkozni a templomban, a szentélyben, sokszor láttam őt zsolozsmázni. Aztán minél nagyobb lettem, annál többször beszélgettünk is ilyen jellegű dolgokról, beszélgettünk az ő hitéről, az ő papi életéről, és ezek mind-mind valahol a lelkemben elraktározódtak. Amikor aztán leérettségiztem, akkor annyira Lehet, hogy a kíváncsiság, lehet, hogy egyéb más jellegű dolgok, de annyira akkor a papi hivatás nem vonzott. Valahol bennem volt, nyilván a Jóisten már a magot elültette, de az érettségi után nem vonzott. Hanem úgy gondoltam, hogy hát akkor az én feladatom most az, hogy valamilyen munkát végezzek, és akkor abban fogok majd kiteljesedni. Gyerekkorom óta szerettem emberekkel foglalkozni, ezért egy olyan munkát választottam, ami emberekkel való foglalkozást jelentett. Ez pedig konkrétan a Dorogon a postahivatalban kerestek akkor postasegédtiszteket, akiknek az volt a feladat, hogy az ablak mögött üljenek, és ugye árusítsák a bélyegeket, vegyék fel a csekkeket, kezeljék a telefonközpontokat, hiszen akkor még abban az időben még ilyen úgynevezett dugdosós központok voltak. És én ebben az elején nagyon-nagyon jól is éreztem magam. Természetesen a hittemtől nem távolodtam el, rendszeresen jártam templomba, Zoli bácsival rendszeres volt a kapcsolat, sok mindent csináltunk együtt. Akkor már 88-ban lehetett már hittantábort is szervezni, azon is jelen voltam. Akkor már lehetett menni kirándulni, és úgy nyíltabban lehetett közösséget is vállalni, és közösséget építeni. Ezekben én mind-mind benne voltam, de valahol a munka mellett igyekeztem ezt megtenni. És aztán a későbbiekben egyre inkább éreztem azt, hogy hát azért engem ez a munka annyira nem elégít ki, mint amennyire én gondoltam, hogy ez jó lesz nekem. Nem nagyon éreztem már jól benne magam. Egyre inkább úgy gondoltam, hogy ez nem nekem való. De akkor mi? És abban az időben volt már lehetőség arra, talán az elsők között voltam én, akik polgári szolgálatot vállalhattak a fegyveres katonaság helyett. Akkor még nem lehetett akárhova menni, mint aztán néhány évvel később már bárhova fogadtak polgári szolgálatosokat, akkor még csak egészségügyi intézménybe lehetett menni. Így kerültem az esztergomi kórházban. Ott, mivel ugye értettem a telefonközponthoz, és annak a kezeléséhez, akkor részben ugye azt kellett csinálni, részben pedig a portai szolgálatot kellett végezni. Ez 22 hónapot jelentett, nagyon szép időszak volt ez egyébként nekem, sok mindent tanultam, megint csak emberekkel voltam napi szinten kapcsolatban. Amikor ez letelt, akkor visszamentem még mindig a postahivatalba dolgozni, hiszen hirtelenjében akkor ott évközben is voltunk, nem is nagyon tudtam volna más tenni, de akkor már éreztem, hogy ez nem az én világom. És aztán 93-ban döntöttem el, hogy akkor jelentkezek a szemináriumban. Mivel annyira nem voltam úgymond biztos a döntésemben, hogy azonnal jelentkezzek, ezért úgy gondoltam, hogy hát azért egy évet még adok magamnak.
Bocsánat, mondta atya, hogy a postai munka azért nem elégítette ki, de hogy következett abból, hogy nem a posta, na de akkor a szeminárium, vagy nem is merült fel más a repertoárban?
Közben nyilván azért ez a gondolat valahol a fejemben ugye egyre élesebben jött elő, hogy mi lenne, ha a Jóisten arra hívna, hogy az ő szolgája legyek. De az elején ezt nagyon-nagyon elutasítottam magamban, aztán, ahogy telt múlt az idő, ez a gondolat újra és újra előjött, újra és újra foglalkoztatott, és amennyire az elején küzdöttem ellene, úgy egyre csillapodott bennem ez a küzdés, aztán eljutottam egy arra a szintre, ebben a dologban, hogy hát, ha a Jóisten akarja, akkor jó van, legyen. És aztán a következő időszak pedig már úgy telt el, hogy akkor ezt már én is akarom. hogy ezt én is szeretném. És akkor már volt bennem egy lelkesedés is, még a szeminárium előtt, hogy akkor én ezt nagyon-nagyon szeretném. Abban az időben még nagyon ritkák voltak, főleg itt nálunk vidéken, az úgynevezett gitáros szentmiség. Itt a mi környékünkben, Esztergomban egy hónapban egyszer volt ilyen, minden hónap utolsó vasárnapján, és az egyik ilyen alkalommal egy új misés atya misézett, akit én előtte kispapként is már ismertem, és engem nagyon meghatott az a szentmise. Mai napig nem tudnám megmondani, hogy mi volt benne az igazán megható, hiszen látszólagosan csak egy szép ünnepi szentmise volt, amit egy újmisés atya mutatott be, és amelynek a végén újmisés áldást adott. Nem ez volt az első újmisém, amin én részt vettem. Sokadik volt már, mégis ez a szentmise, ez valahogy más volt. És amikor kijöttünk erről a szentmiséről, többen voltunk Dorogról fiatalok, akkor mondtam ki először azt, hogy én igen, akkor én szeretnék én is pap lenni. És ez ekkor volt az, amikor én még vártam egy évet azért, és aztán 94-ben jelentkeztem szemináriumban, ide Esztergomban, hiszen az egyértelmű volt számomra, hogy én ebben az egyházmegyében szeretnék majd szolgálni. A szemináriumban nekem nagyon szép 6 évem volt. Én nagyon jól éreztem magam a szemináriumban. Nagyon jó előjáróim voltak, nagyon jó évfolyamtársaim voltak, és bár a maga a szemináriumnak a struktúrája igazából egyfajta változáson ment keresztül a mi kispapságunk idején, sok minden nem volt még úgy kialakulva, mint ahogy ma már ki van alakulva. Sok minden próbálgatás volt abban az időben, nem volt még külön választva a szeminárium és a főiskola. Az akkreditáció a főiskolával kapcsolatosan akkor zajlott. Éppen akkor építették még a mostani szemináriumot, tehát sokszor vizsgai időszakban kopácsolások, építkezések közben kellett készülni. De ettől függetlenül nekem egy nagyon-nagyon szép 6 éven voltam a szemináriumban. És aztán 2000-ben mondhatni, hogy egy picit engem is későbben, hiszen akkor már 31 éves voltam, szenteltek pappám, ami nekem azért is volt egy nagy ajándék, mert amikor 94-ben még jelentkeztem, akkor nem is tudatosult bennem az, hogy engem pont 2000-ben fognak majd pappá szentelni. Nem is gondolkodtam akkor még ezen a kérdésem. Az meg főleg nem jutott az eszembe, hogy ugye az egy szent év is lesz majd. De minden esetre a Jóisten megadta ezt a kegyelmet, hogy a 2000. jubileumkor, a szent évben, az új évezred első papjai között lehettem, én magam is. Hetünket szenteltek egyébként akkor itt Esztergomban, és aztán még két évfolyamtársamat szentelték Székesfehérváron, egyet Gyulafehérvári Egyházmegyében, egyet pedig premontrei szerzetesként szenteltek fel. Tehát mi 11-en végeztünk. És aztán természetesen hát ugye az a jubileumi év az nem csak attól volt eufórikus, hogy milyen nagy dolog a kereszténységben ez a 2000 esztendő, és mekkora kegyelmi erőforrások nyíltak meg ugye abban a szent évben, hanem nekünk konkrétan azért is, mert az új misések azért még szárnyalnak és röbdösnek, és hát én is ezt éltem meg, ezt tapasztaltam meg. Aztán az első helyem káplánként a Szent Család plébánia volt a 6. kerületben. A Bajza utcában volt a plébánia, és a Szondi utcában van a templom. Gyulai Oszkár atya volt akkor ott a plébános, aki egy nagyon, nagyon kemény ember volt. De nagyon nagy volt benne a szeretet is. Valahol néha ez a kettő keveredett egyébként, de nagyon jól éreztem magam. Egyébként az ő társaságában rengeteget tanultam tőle. Nagyon mély hitű ember volt, nagyon mély volt a Mária tisztelete is. Mai napig ugye az ő kezdeményezésére a Szent Család plébánián, illetve a templomban minden hónap 13-án van ugye a fatimai ájtatosság, amit ő indított el, és az ő halála után azért ez tovább folytatódott mind a mai napig. Nagyon sok mindent mutatott nekem, nagyon sok mindenbe bevont engem. Én azt éreztem mellettem, hogy tényleg mi nem egyfajta főnökben osztott viszonyban vagyunk, hanem mi paptársak, paptestvérek vagyunk, és ő testvérként tekintett rám, és én is igyekeztem testvérként tekinteni rám. Nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy hagyott dolgozni. Minden jó kezdeményezés mellé odaállt. És tényleg a fő feladatom az a fiatalokkal való foglalkozás volt, ami általában egy káplánnak kell, hogy a fő feladata legyen, és ő ezt engedte, és ebben nem is nagyon szólt bele. 3 évig voltam nála káplán. Pont amikor eljöttem, ő akkor esett át egy komolyabb szívműtétem, ezért mi a kórházban búcsúztunk el egymástól, ő még kórházban volt, én meg ugye már mentem az új helyemre, és sose fogom elfelejteni azt a pillanatot, ismétlem, hogy ő egy nagyon kemény ember volt, de sose felejtem el azt a pillanatot, amikor pizsamában, köntösben, ott vagyunk a korteremben, akkor már kicsit fölállhatott és kicsit sétálhatott a szívműtétje után, és áttölelt, ami őrá ugye nem volt egyáltalán jellemző, és sírt, és azt mondta nekem, hogy nagyon jó káplánom voltál. És én meg azt mondtam neki, hogy te meg nagyon jó plébánosom voltál. És aztán utána is, amíg meg nem hagyjakodják, tartottuk továbbra is a kapcsolatot, igyekeztem őt minél gyakrabban meglátogatni, hogy az időm engedte.
Pokriva László atyával, az esztergomi Szent Anna templom plébánosával, Osvai Péter beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.